26 fokos. Holnapig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Téblábnyomok a hóban. Bodor Ádám életút interjú. Az íróval Balla Zsófia beszélget. Második rész.
Öt évre ítéltek titeket, fellebezés után lett ebből három, és akkor kettő. A többieket se verték meg? Nem bántalmazták?
Nem.
Ez nagy szerencsé.
Nem, tudok róla, egy-egy pofon, persze elcsattant, segbörugás elfél, hát még szép, de kínzások, verések, ilyesmik nem. Nem, hál' Istennek, ezt megúsztuk.
És hova vittek? Hol ültétek le?
Az első 7-8 hónapot részben a Securitate felügy alatti fogdájába.
Ez hol volt?
Ez a Majális utcába volt.
Erről nem tudott csak.
Méghozzá a szülőházam szomszédságába.
Melyik a szülőházad?
A szülőházam az a 25 szám, és a Securitate az a 23 szám volt. Amikor a Securitate oda költözött, akkor fölötte, hát és alatta, ez egy ilyen meredek utca, Kolozsváron a Mázsongárba, és fölötte és alatta kiürítettek 8-10 házat. Alatta, nem alatta, vagy 5-5, azt hiszem.
Tehát a környékén is?
Igen.
Kilakoltattak mindenkit?
Kilakoltattak mindenkit.
Egyébként ez egy villanegyed, még azt is tudni kell, gyönyörű, szép, elegáns villák, és a környező utcák is, egyik legszebb negyede Kolozs.
Innen kilakoltattak, hát a házat államosították, és a kerítést lebontották a házak között. Úgyhogy előállt az a vérfagyasztó helyzet, hogy amikor a bűntényt rekonstruálták, visszajátszották velünk, az, hogy szórtuk a röp cédulákat, akkor kivezényeltek a Securitate kertjébe, ami hát azonos volt azzal a kerttel, ahol én a gyermekkorom legszebb játszóéveit eltöltöttem. Hát ugyanis a kerítést lebontották, hát a házak között. Ez egy emelkedő utca volt, a gesztenyefák még álltak, meg a juhar, de fönnebb sokat kipusztítottak. Itt egy ilyen fél füves nyomosodó terület volt. Látszott rajta, hogy az utóbbi időkben itt nem gyermekek mászkálnak tornacipőben, hanem inkább csizmás gandúrok. Szóval oda vezényeltek ki, és a gyerek korom színhelyén kellett, ott fel alá rohangáljak, és mint a szántóvető ember, hát az ölemből így hintettem a röpcédulákat, és ők ezt lefényképezték, illetve filmezték az egészet. Hát mit mondjak, nem valami nagy lelkesedéssel csináltuk ezt, hát újra az egészet, mert akkor már tudtuk, hogy ezért körülbelül hát 5 év jár. De szép október volt, sütött a nap, és örülhettünk, hogy 2 hónap pince után kivittek a levegőre. Na, innen átkerültünk az ügyészségi fogdába.
Hol volt?
Ez Kolozsváron a törvényszék épületéhez csatlakozott a városi börtön. Ez már olyan klasszikus börtönépület volt, jó régi, és azt hiszem legalább 100 éves, a megfelelő hangulattal, szagokkal, minden.
Mit jelent szagban?
Hát szagban, hát az a kübli szaga, ami benn van ugye a cellába, amellett, hogy egy nap kétszer, hát reggel és este kivezényelték a társaságot az illemhelyre és a mosdóba is, de hát az mondjuk kevés volt a napi szükségletek elvégzésére. Meg hát a börtönnek szaga van.
Petróleum?
Fertőtlenítő tetű, por, és hát a megalázott ember szaga, az teljesen egyforma. A sajátját az ember nem érzi, de aztán hát egy idő után biztos, hogy az is olyan. Meg a kellékek, a pokróca, a szalmazsák, a faanyag, hát az ajtó, meg ez mindennek megvolt a szaga. Na, innen aztán az ítélet kihirdetése után Szamosújvárra kerültünk.
Hát az nehéz börtön volt.
Igen, igen. Nehéz is volt.
És mondd, és az, hogy fiatalkorúak vagytok, fiatalkorúakra kiszabható volt az akkori törvények szerint ekkora büntetés?
A törvények szerint nem tudom, volt viszont...
Mert erről úgy tudom, hogy általában gyerekeket javító intézetbe küldtek, nem börtönbe.
Volt egy ilyen rendelkezés, hogy politikai bűncselekmény esetén 15 éves kortól fogva nagy korúnak tekinthető az elkövető. Így fordult elő, hogy találkoztam Szamosújváron még nálam fiatalabb politikai elítéltel is. Ez egy 15 éves paraszt fiúcska volt. Egy román gyerek, valahol Kolozsvár környéki dombvidékről származott, aki telefonvezetékeket szakított le, mert sárkányt akart eregetni. Nem lett volna jó, mert a húzal az nehéz, tehát megnövelte ő volna a sárkány önsúlyát. Hát és egyben alkalmatlanná tette, de játék céljára ez a szerencsétlen leszaggatott telefon fuzalokat, hát 5 évet kapott érte, azt hiszem, mint szabotás akció. Ráadásul teljesen egyedül volt, nem találtak senkit, aki sugalta volna neki. Hát ennyire működött ez. Na, aztán 2 év után mégiscsak szabadlábra helyeztek. Egy olyan napon, amikor ezt tudni kell, Szamosújváron mi dolgoztunk. Tehát műhelyekbe dolgoztunk egy ideig.
És te milyenbe?
Én sok helyet voltam, én lakatos is voltam, hát esztergályos, gépi asztalos, legvégül pedig játékfestő, hát és autó.
Mert ott festő. Egy nagy bútorgyár is van, ugye, a Szamosújvári börtön?
Annak idején lőszeres dobozokat gyártottunk ott, főleg.
És végig együtt tudtatok lenni, tehát azok...
Igen. Hát érintkeztünk egymással, akik egy műszakban dolgoztunk, mert hát éjszaka is volt. Hát én a nappali műszakban dolgoztam mindig, ami reggel 6-tól hát este 6-ig terjedt, a másik este 6-tól hát reggel 6-ig. 20 perces pihenő volt az étkezés. Idő ennyi. Egy idő után valamilyen oknál fogva beszüntették a munkát. Ennek politikai okai voltak, még az is elképzelhető, hogy külső nyomásra történt. A kényszer munkát megszüntették Szamosújváron fokozatosan. Le is szerelték a berendezések egy részét. Na már most én, mint festő, mint volt festő, egy Szőcs nevű börtönőr jó voltából, aki egy széki ember volt.
Voltak magyar börtönőrök?
Voltak, igen. Különösebben sok jót nem nagyon mesélhetek róluk. Jobbára székiek voltak mind.
Közel van Szamosújvár.
Igen, igen. Azt hiszem, hogy ez hagyomány volt, hogy a széki fiúk egy része elszegődött foglárnak Szamosújvára. Nem tudom, nem a székiek legjobbjai voltak ezek, ezt állítom. Csupa kellemetlen magyar ember turbáskodott ott velünk. Nem szerettük őket. Kivéve volt egy-kettő, ez a csodálatos Szőcs őrmester, aki még úgy beszélgetett is velem. Ő szoktatott rá a dohányzásra, úgyhogy szipkába tett egy cigarettát, rágyújtott, szívott belőle egyet, utána kivett a szipkából, letette a munkaasztalom szélére, és elment. Így jelezve, hogy hát az enyém. Egyébként a szenvedélyes dohányosok azok csík szedéssel szerezték be a napi dohány szükségletet, ami egyébként nem csík szedés, hanem csík vadászat volt, mert lesték ugrásra készen, hogy a fegyőr mikor hagyja abba a füstölést, és amikor eldobta egyszerre 10-15-en ugrottak a csíkre, néha már csak egy-két szippantás volt benne, de meg lehetett oldani, mert drótot ki lehetett hegyezni, ilyen tűszerűvé, és az ember ilyenkor feltűzte rá a csíket, mert ujjal már nem lehetett úgy megfogni, hogy abból szívni is lehessen, de így a tű végén még alkalmassá vált. Megint el
ehhez kalandoztunk. Ehhez képest kaptál egy egész cigarettát.
Az igen, az, hogy... igen, néha.
Tehát amikor ezt lebontották a műhelyeket, akkor Szűcs ennek az őrmesternek a jó voltából.
Tából, igen, ő volt az egyébként, aki elhelyezett engem a festődébe, ami jóval könnyebb munka volt, jobbára játékokat festegettünk ott, és hát együtt voltam Palocsai Zsigmonddal, a későbbi költővel, ami óriási dolog volt, hogy egy helyen dolgozni valakivel, akivel egy ügyben kerültél a ősre. Hát a vége az lett, hogy a Szécs nevű őrmester jó voltából, amikor leállt a munka, és a rabokat a cellákba tartották, akkor én kijárhattam egyedül, és még a karbantartó személyzettel, hát ez egy néhány ember volt, mert én festettem fel a berendezésre, a munkaeszközökre, és akár az elszállítandó, vagy az ott maradó képekre a leltári számot. Rengeteg ilyen volt, én pedig szándékosan is lassan dolgoztam, és óriási gyár volt tulajdonképpen a falakon belül, és hát óriási készlet volt ott mindenből, úgyhogy amíg elláttam volna leltári számmal mindent, az hosszú hetek, hát hónapok könnyű munkáját jelentette volna. Na már most eljött a szeptember 3-a, egy ilyen melankolikus időszak, mindig véget érnek a rekkenő napok, de azért terült az idő, és hát az embert elfogja egy, hát az ősszel együtt érkező bágyadság és szomorúság. Emlékszem, hogy a műhelye szembe, ahol én teljes egyedül egy hát hodályba ott pingáltam fehér festékkel a számokat a berendezésre, szembe ott sárgán pakított a napsütötte börtönfal rajta az ablak sorok által alkotott szintén rácsos szerkezettel, és megszállt valami iszonyatosan reménytelen hangulat, hogy úristen, innen soha az életből ki nem szabadulok. Néha az életemben működött bennem előérzet, konkrétan hát egy néhány esetben, de itt pontosan az ellen hát előérzetről beszélhetünk, mert végére se értem a porongós hangulatomnak, amikor felrohant az egyik sorstársam, azt hiszem Terbács Endre volt. Egyáltalán már hát az lepett meg, hogy hát őr nélkül jött, lihegve, hogy azonnal szedjem össze a holmimat. Az furcsa volt, hogy ketten ott szabadon utána végigsétáltuk a börtön udvart, ők kíséret nélkül.
Ez elképzelhetetlen volt?
Igen, hát szóval zárt hely volt ez is, fallal körülvéve, de a belső kapun kívül. A belső kapunál már ilyen megenyhült arcú foglárok vártak. Már útközben, amíg odaértünk, azt mondta nekem az Endre, hogy te azt hiszem, hogy megyünk haza. Mondom, na ne hülye, hagyjál. Hadd arra. Hagyjuk a rabló mesét.
Szeptember hány?
Szeptember 3.
Azt mondja, 54?
54, igen. Te azt mondja, úgy néz ki, hogy megyünk haza. Tényleg úgy nézett ki, mert elvittek a fodrászhoz. A fodrászhoz addig egyszer se vittek, hanem a fodrász jött be időnként a cellába, és nullás géppel kopaszra nyírt mindenkit. Én rajtam akkor csinosítani való nem nagyon volt, de azért a nyakamból gondosan kinyírtak. Ebből azért már sejteni lehetett, hogy itt történhetett valami. Ugyanis a szabaduló rabokat nem volt szokás kifürdetni, meg borotválni, meg megnyírni, hanem kilökték, úgymond a kapun, hogy menjen Isten írével. Adtak neki egy útilaput, meg vasúti jegyet, azt lehetett. De itt nagy volt a sürgés, forgás, kikaptuk a ruháinkat is, és átvittek a börtön igazgatóság épületébe, ahol viszont újra megmotoztak, és sajnos tőlem elvették a csíkos rabsapkát, amit emlékbe el akartam tulajdonítani a kincstártól, és zsebre vágtam egyszerűen. Bizony, hát örülnék neki, de sajnos elvették akkor. De abból, hogy ebből nem csináltak potrányt, újra csak azt írtuk le, hogy tényleg itt valami komoly fordulat állott be a sorsunkba. Nem sokára belépett a börtönigazgató. Ez egy Kojcsú nevű ezredes volt, egy szadista vadállat. Most ragyogó arccal, kitárt karokkal megállt az ajtóba, és azt mondta, hogy gyermekeim, szabadok vagytok. És fáradjunk át a tanácsterembe. A tanácsterembe személyesen az ország fő ügyésze, azt hiszem Augustin Alexa volt a neve, egy ilyen széles arcú, széles testű, seszínű hajú, egy ilyen szőkés ember volt, ült az asztal végébe tábornoki egyenruhába.
Az ügyész?
Igen, személyesen a bukaresti főügyész volt az, aki felolvasta a szabadlábra helyezésünkről szóló elnöki rendeletet, a dekrétumot. Még akkor este kiderült, hogy ez valahogyan a Palocsai Zsigmond édesapjával függ össze ez az egész dolog. Teherautóra raktak, holdfényes este érkeztünk meg Kolozsvára, a bíróság épületébe, ahova beidézték a szülőket. A szülők előtt a főügyész felolvasta a szabadlábra helyezést elrendelő dekrétumot, államtanács rendelet volt ez, és ünnepélyes keretek között átadtak a szülőknek. Na már most megpróbálom felidézni, hogy itt mi történt. Augusztus 23. a román nemzeti ünnep alkalmából Palocsai Zsigmond édesapjának, Palocsai Rudolfnak, aki egy országos hírű növénynemesítő volt, gyönyörű szép virágokat alkotott, termesztett gyümölcsöket, hát a kertjükből. A Békásban ott volt egy óriási nagy kertje, amit kineveztek kísérleti telepnek.
Mai napig Palocsai kertként emlegetik a kolozsváriak.
Hát igen, érthető. Na, szóval a Palocsai Rudolfot felterjesztették állami díjra, és lerendelték Bukarestbe. Palocsai Rudolf, a Zsiga édesapja, azonnal kihallgatást kért György Utéstől, és Gunther Helten bejelentette neki, hogy köszöni szépen a kitüntetést, de nem áll módjában elfogadni, ugyanis a fia politikai fogoly, és éppen büntetését tölti. Nem hiszem, hogy ez különösebben jó hír lett volna György Udés számára, hogy ilyen őrületes melléfogás történt.
Hogy nem figyeltek oda erre?
Hát ez az éberség csődje. Hát aztán ilyen esetekben ükapáig visszamenőleg mindenkit leellenőriznek, hogy ki fia borja az, aki a kitüntetést kapja, és egyáltalán méltó arra nem. Hát de nem nagyon engedhette meg magának, ugyebár, hogy itten meginogjon, hát és azonnal azt mondta Palocsai Rudolfnak, hát semmi baj, hát hónap szabad a fia. Itt ez látszott akkor az egyetlen megoldásnak. Mire az öreg azt mondta, hát nem úgy van az, mert sajnos nem egyedül van. Hát hányan kérdezte György Udés, mire az öreg kivágta, hogy hát tulajdonképpen 35-ön.
35-en voltatok gyerekek?
Eredetileg igen, de jó részük olyan alacsony büntetéssel, hogy volt, aki 7, illetve 9 hónap után szabadult a másfél éves büntetésekkel, mert a fellebbezés is még csökkentette. Jó részük akkor már szabadlábon volt. Tehát akik akkor szabadultunk, mi a súlyosabb büntetésűek voltunk.
És hányan voltatok?
Nem sokan. Akkor hát a vezérkar volt. Azok, akik 7 és 5 éveket kaptunk, vagy 8 és 5 éveket, azok voltunk benne, vagy 7-8-an. Akiknek egyébként még egyéb lett volna hátra. Na, és erre György Udés lehet, hogy bele szédült az ügybe, de kicsit töprengett, arca egyre gonterhebbé vált, de a végén mégiscsak azt mondta, hogy próbálunk akkor csinálni valamit. És csináltak is. Ő felismerte azt, hogy azt nem lehet most megtenni, hogy a palocsai fiút kiengedi hónap reggel, a többi marad. Itt működött valami nagy vonalúság, mert megtehette volna, meg kegyelmet gyakorolni bármikor lehet. Szóval hát a legfelsőbb hatalomnak nem volt szokás elszámolni a kegyeivel, és a kegy gyakorlásának a módozataival és a mértékével. Egész biztos, hogy kiderült, hogy kiskoruként kerültek börtönbe, úgyhogy könnyű volt azt hiszem úgy dönteni, hogy itt akkor tesznek valamit. Úgyhogy szeptember 3-án szabadlábra helyeztek egy olyan dekrétummal, ami azonnali hatállyal visszahelyez jogainkba, sőt, megsemmisíti az ítéletet is.
Tehát ez egy rehabilitáció is?
Hát nem. Hát éppen ez az, hogy a szövegből az derült ki, hogy megsemmisíti az ítéletet. Logikus következménye ennek a teljes fokú rehabilitáció lett volna. Én akkor már tudtam, azért úgy sejtettem, hogy hol élek, milyen helyen, és azonnal, amíg ez az ügy még meleg volt, én kértem az ügyészségről, és nem csak én, hanem valamennyien, kértünk erről egy papírt, egy igazolást. És ebben szó szerint az áll, hogy stens in criminaria factor, tehát, hogy törölték a vádat.
Ez igen, tulajdon... a bűnvád.
Hát igen, azaz nem tekinthető bűncselekménynek a tett, mert a tett az ott van, de hogy a tett nem tekinthető bűncselekménynek. Ezek után a társaság természetesen különböző iskolákra, főiskolákra került.
Mehettetek egyetemre bárhova?
Igen.
De nem is érettségiztetek, hogy volt ez?
Hát közben hát elvégeztük. És aki volt, aki elvégezte, volt, aki érettségizett volt már közöttünk. Hát én utána esti liceumban, hát én egy évvel, hát ő később 55-ben kerültem a teológiára. Aki más egyetemekre ment, a Pólyaira, vagy Műegyetemre, Orvosira, ide-oda, mindenkit felvettek, és egy fél év után mindenkit kirúgtak minden egyetemről, kivéve Palocsai Zsigmondot a Zeneakadémiáról, ahol hegedű szakot tanult, és azokat, akik a teológiára mentünk, ez Kozsma Zsolt volt, Bustya, Dezső, és én, Veres Zoltán, hát önként elment a teológiáról, de mondom, a teológusok maradhattak. Másokat, akik mind évfolyam elsők voltak, kiváló képességű diákok, hát ezeket mind kirúgták, fel alá hát rohangáltak, lobogtatva ezt az igazolást. Mindenütt hát elutasítás volt azzal az indoklással, hogy hát igen, igen, de hát a bűncselekményt elkövették akkor, hogy utólag ez más értékelést nyert, az senkit sem érdekelt. Természetesen ez a hatalom intézkedése volt, ugyanaz a szerv, amelyik minket szabad lábra helyezett, ugyanaz természetesen a kegyei alól mentesített hát egy idő, tehát feloldozta a kedvezményeit, illetve minket oldozott fel a kedvezményei hatája alól. Ez benne volt a játékban. És kérdő évekbe utána következetesen, hát azt írtuk be mindenüvé, hogy büntetlen előéletűek vagyunk, és mindig behívattak utána káderosztályokra, személyzeti osztályokra, szekuritátéra, útlevél kérvényekbe se írtuk be, és mindenük megmondták, hogy ezt igenis tessék beírni, mert ez így történt. Ezek után kértük a, hát illetve egyesek kérték a rehabilitációt is. Nekem se ártott, mert sohasem tudhattam, hogy a közlési jogommal mi történhet. Ügyvédismerősök tanácsolták ezt, hogy ezt föltétlenül ne hanyagoljuk el. Egyeseknek elhogadták, megtörtént a jogi rehabilitáció, lefolytatták a procedúrát. Az én esetemben visszautasították a keresetet. Mint megalapozatlant. Mindmáig ez tisztázatlan ügy, elutasították azzal, hogy nincsenek együtt azok a feltételek, amelyek a jogi rehabilitáció iránti kérést indokolnák tennék. Ezek után nem volt egy ügyvéd az országban, aki meg tudta volna nekem mondani, hogy ezek szerint én rehabilitáltnak tekinthettem magam, vagy annak, aki még csak nem is folyamodhat rehabilitációt.
És ezekről az évekről később azokkal, akik együtt voltál, tudtál beszélni?
Hát az egykori szervezet egyes tagjai között barátságok is szövődtek. Másokkal pedig egy életre megszakadt a kapcsolat.
Azt szerint, hogy a börtönben hogy viselkedtek?
Azt szerint is, meg hát eleve alkatilag nem voltunk alkalmasak arra, hogy hát érintkezzünk egymással. De hát egy néhányunk között tartós, hát és életre szóló barátságok alakultak ki, ezek tartanak mind a mai napig. Felkeressük egymást. Közöttünk mindvégig, ez hát 5-6 ember, akikkel mindig föl tudtuk hát idézni a börtön élményeit, és óriásiakat bírtunk röhögni. Másokkal, akik ugyanabba a börtönbe ültek Szamosújváron, soha nem tudtam. Hát én azt hittem, hogy a legtermészetesebb, hogyha kiderül, vagy hát tudjuk egymásról, hogy ott voltunk, akkor ez valahogy téma lesz, mert ha az élmények nem is közösek, de a hely, ahol
a szenvedés,
ahol borzasztó fontos dolgok történtek, akkor hát arról el lehet beszélgetni. Kiderült, hogy nem lehet. Nem lehet egyáltalán.
Miért?
Beszélgetni. Hát én nem tudtam Páskándi Kézával. Ő igaz, többet ült, ő mint én. Egyszerűen a börtönről nem volt hajlandó. Néha úgy tűnt, hogy nem heverte ő azt egészen ki. Mintha élt volna benne valami kis polgári előítélet a börtön viseltségre szemben. Ez borzasztó, nem csak benne, ez másokon is éreztem. Ahelyett, hogy félig meddig idézőjelbe téve hősnek tekinteni magát, vonakodott ezt felemlegetni, ő soha magától, soha szeméremmel kezelték ezt a kérdést. Biztos ennek mélyebb okai is voltak, de például, hogy Páskándinál hát maradjunk, biztos, hogy nem volt semmit akargatni, vagy sőt, szégyenkezni valója az ott töltött évek miatt. A másik az Bergel Ér is a karmester, akivel egyszer találkoztam, és felemlegettem neki, hogy egy börtönbe ültünk, mintha kígyó marta volna meg azonnal. És utána is sokakkal.
El akarta felejteni?
Igen, ezt megértem, hogyha ezt mindenki a legmélységesebb magánügyének tekinti, én nem. Én szívesen emlékszem társaságban, jó ideig állandóan meséltünk. Történt ott ugyanis egy csomó baromság, csomó humoros dolog, és valahogy úgy ért az egész múltunkba és a tudatunkba ez, hogy nagyon jó volt, hogy akkor mi oda bekerültünk, mert megúsztuk tulajdonképpen majdnem mind teljes integritásunkba, sőt, sokkal gazdagabbak szerettünk ezáltal.
A motivumokban, helyzetben, vagy egyszerűen, mint létalaphelyzetben állandóan visszatér az írásidba, tehát a mélyén ennek a rengetegféle vonatkozása és vetülete ilyen-olyan-amolyan formában mindig előbukkant, mint egy ilyen fontos és kiemelt helyzet jelenik ez meg, mint általában emberi alaphelyzet, mint egy létparadoxon, de tulajdonképpen ez a kiindulás. hogy ez megtörténhet, és ehhez képest lehet jónak vagy rossznak lenni.
Igen, és valószínű, hogy ez a rezignáltság, ami azért jó részt áthatja az alakijaimat, ez ennek a nagyon zárt közösségnek az emléke és kivetülése társadalmi szintre is. Valószínűleg ez innen táplálkozhat.
Tehát volt ez az álrehabilitáció. Elvben visszamehettél volna a református fiúgimnáziumba befejezni a tanulmányaidat? Vagy,
igen,
vagy el kellett menned dolgozni amiatt, hogy nem volt miből megélnetek? Vagy miért kellett neked estiben érettségizned?
Itt egy csomó minden közre játszott. Néhány héttel a letartóztatásom előtt engem kizártak az ország összes iskolájából. Mégpedig azért, mert apám akkor a Márton Áronféle per elítéltseként 5 éves börtön büntetését töltötte az árulás címén. Emiatt engem akkor már kizártak minden iskolából. Tehát ha engem akkor nem tartóztatnak le, én akkor is valahova elszegődtem volna munkásnak. Úgyhogy a szabaduláskor apám még mindig ült.
Ő hányban szabadult?
Hát 55-ben.
Utánad egy évvel.
Igen. És a család súlyos anyagi gondok közepette élt, hát ezért én nekem el kellett menni dolgozni.
Tulajdonképp miből éltetek édesanyád? És úgy tudom,
édesanyám,
hogy van egy lánytestvéred.
Írógépeléséből élt akkor a család. Kiadó számára szövegeket vertek egész nap. Hát anyám meg a nővére. Úgyhogy én szabad tulásom után hát egy héttel már elszegődtem a Technofrig gépgyárba, a Szerszám gép műhelybe egy fogaskerék narógéphez. A szamosvári műhelyekben már dolgoztam szerszám gépeken, úgyhogy valamennyit az egészhez már konyítottam. Amellett ez a bizonyos fogaskerék marógép automata volt, tehát be kellett állítani egy könyvecske táblázatokat tartalmazott, tehát hát attól függően, hogy milyen méretű és milyen fogazattal ellátott fogaskerékre volt szükség, be lehetett állítani, hát a gépet is az legyártotta. Úgyhogy mondjuk nem volt annyira bonyolult, mint egy eszterga, amit szintén elsajátítható könnyűszerrel, úgyhogy azt hiszem, hogyha ide adnak egy műszaki rajzot, 40 év után le tudok egy nem nagyon bonyolult darabot esztergálni.
Na, ott... Sikerült fölverekednek magad a munkásosztályba.
Igen, igen, sőt, még egy jutalom könyvet is kaptam egy május elsőjei ünnepség alkalmával, amiben az áll, hogy Pentru un aport deosebit in construirea szocializmului, ami szó szerint lefordítva azt jelenti, hogy a szocializmus építésében tett rendkívüli hozzájárulásáért, vagy valami ehhez.
És milyen könyv volt ez?
Román nyelv és valami a mozgalmi hősi arcok idejéről szólt.
Nincs meg?
Valahol egész biztos ő megvan, hát elég rég láttam, az az igazság. Itt dolgoztam hát egy évig, és közben az esti liceumban Hüllinge érettségiztem. Nehezen, megvallom őszintén, nem, egyszerűen nem tanultam. Én akkor azt hittem, hogy a tanulmányaim véget értek. Mint ahogy véget is értek, épp hogy átcsúsztam az érettségén, egyszerűen nem tanultam semmit. Matematikából puskáztam, átmenő jegyig dolgokban, ahogy össze-össze eszkabáltam a feladatnak azt a hányadát, hogy átengedjenek. Fizika, hát vegytamból például kipipáltam a tételeket, fordított népsorral folyt a vizsga, én voltam az utolsó előtti, úgyhogy tudtam a végül, mi marad nekem két tétel, azt ott, amiután kihúztam, és az volt, ott még belenéztem a könyvbe, szemérmetlenül kitettem magam elé, hogy a vizsgáztatók egész biztos nem fogják feltételezni rólam, hogy ott másolom ki a tankönyvből, de ez így volt. Magyar irodalomból azt hiszem, hogy Juhász Gyulát húztam, meg sem mukkantam.
Miért?
Mert nem tudtam, milyen volt szőkessége. Azt kérdezte a Hanár, aki egyébként nem a kedvenceim közé tartozott, be volt mindig egy kicsit rúgva, egy szerencsétlen pacák volt. A végén, amikor látta, hogy itt nagy baj van, azt mondja, de hát milyen volt szőkességed, ezt kiírta, mondom, ezt írta, mondom, jelzőre. Azt mondta, köszönöm szépen. Úgyhogy...
Áttuszkolt az érettségét.
Igen, igen.
Levert voltál? Tehát rossz kedved volt? Ezért gondtad véget értek? Tehát
nem.
Az volt, hogy kijött...
Untam, elviselhetetlenné vált számomra, hogy ott végig kell nekem órákat hallgatni. Már a...
Munka után?
Napot. Igen, és hát ott este üldögélni, iskola padba, két év börtön után ez nekem marhaságnak tűnt, és egyszerűen nem voltam hajlandó foglalkozni. Hát az órák este voltak mindig, én este a korzót szerettem volna inkább. Szóval nem ment ez a dolog nekem.
És akkor hogy lett ebből református teológia?
Hát úgy, hogy valahova el kellett vonulni. Én felismertem azt, hogy más egyetem felé most nem mehetek, mert semmi esélyem sincs.
El tudtad képzelni, hogy lelkész leszel, református
nem,
lelkész?
Nem, ez meg se fordult. Az agyamba engem a humán tudományok, ezek a disziplinák azért érdekeltek. A teológia volt az, ahol ezek tulajdonképpen érintetlenül még hozzáférhetőek voltak, és időhúzásra rendezkedtem be. Tudtam, hogy ezzel nyerek 5 évet. Hát 5 évig vagyok egy helyen, valamivel telik az idő, tanulgatok, és aztán majd kialakul, és hogyha végzek, akkor meglátom.
Valahol egy interjúban azt mondtad, ez egy olyan szellemi menedékhelynek is
hát
tűnt.
Úgy van ez. Hát az is volt. Ez kifejezetten egy menedékhely volt.
Voltak tanáraid, akiket tudtál nagyon szeretni?
Kiváló tanárok.
Mondjad
voltak ők. Annak idején, hát európai hírű professzorok, akik a személyiségük erejével is gazdagították ezeket a tanulmányokat, hát amelyek önmagukban is szépek, szóval fel kell fedezni. Hát a laikus számára Hébert tanulni, az lehet egy nagy marhasság, de tulajdonképpen a Héber nyelv, és főleg a nyelvtan tanulása során, ami egy borzalmas dolog.
Nehéz.
Iszonyatosan nehéz a nyelv szerkezet, és de akibe egy csepp hajlam működik, bennem úgy látszik, hogy működött is, az felfedezi a nyelv funkcióját, a dimenzióit, egyáltalán a történelembe és a társadalom, hogy micsoda őrületes struktúra, és mi mindent hordoz. Hát egy ilyen nyelv, mint a héber vagy a görög. Engem a héber ragadott meg, akadtak ennek megszállottja is, mert Valóban a művészethez hasonlítható struktúra ez, például a Héber szóalkotás, szavak képzése, hát az igeragozás a neveknek, az őrület koncentrált tartalma jelentése. Mindezek olyan típusú humán, hát érdeklődésű fiatal embert, tehát amilyen én voltam, fantasztikusan gazdagítottak. Ráadásul a Nagy András személyében egy olyan professzorom volt, akiből annyira sugárzott a tudás és ennek az anyagnak a szeretete, amikor egy órán például egyetlen egy Héber szóról beszélt, és eljutott az 5000 év előtti állapotoktól a 20. századig. Ez mint lehetséges gondolkodás mód, mint szemlélet, mint a tudomány szemlélet, a művészeté, és az életé, az ilyesmi óriási mértékben hatott rám, valószínűleg azért, mert fogékony voltam rá. Ennek ellenére nem tartoztam az eminens hebraisták közé. Volt társaim közül viszont Kozma Zsolt, igen, ha jól tudom, azóta Ószövetség, és a héber nyelvű professzor a kolozsvári teológia. Az egyház történet ürügyén tulajdonképpen világtörténetet tanultunk ott. Magyar egyház történet ürügyén magyar irodalom történetet. Működött az akkori professzorok között egy ilyen különös szeretetteljes gond, hogy juthassunk hozzá azokhoz az értékeinkhez, amihez most már másút alig lehet. Én remélem, hogy ez máig így van a teológián. Éppen ezért én ezt az intézetet és ezt az intézményt mindmáig nagyon-nagyon tisztelem, amellett, hogy bizonyos értelemben teljesen eltávolodtam őtőle.
Mi ez a bizonyos értelem? Ezek a hitbeli vonatkozások?
Persze, igen. Egyrészt az. Azon kívül, én eminens előmenetelő diák voltam, figyeltek rám, és kilátásba helyezték, hogy ha végzek, akkor az egyház kerülethez kerülök, levéltárba vagy kutató munkára. És ennek érdekében felvételiztem is volt egy 3 éves továbbképző magiszteri kurzusra, doktori cím elnyeréséért.
Kolozsváron?
Igen, igen, amivel aztán tudósként távoztam volna az egyház berkeiből, és a felvételim ragyogóan sikerült, kivéve az oroszt, ahol...
Egyházi főiskolán oroszt?
Igen, igen, kötelezően benne volt az anyagba, ahol üresen adtam vissza a papírlapot, és ezen nem lehetett egyszerre segíteni. Utána a tanár maga fejvakarva és mentegetőzve elismerte, találomra osztott ki szövegeket. Valami elképesztő, ő se értette, azt hiszem, a végén olyan volt valami, azt hiszem, hogy politikai tudományokkal foglalkozó. Nem értettem belőle egy árva mondatot se. Üresen adtam vissza a papírt, és mivel a teológián azért becsületes emberek ítélkeztek ilyen dolgok felett, egy üres papírlapon nem volt mit menteni. Igenis, az nem nyerhette el az átmenő jegyet. Bizonyos kétségbeesést éreztem én akkor rajtuk. És másodszor ennek a vizsgának aztán már nem mentem neki.
De ettől még maradhattál volna az egyházban?
maradtam is, 3 évig levéltárnokként működtem, váltakozó lelkesedéssel. Egyrészt az a fegyelem is hiányzott belőlem. Túlságosan fiatal voltam, 21-néhány éves, hát egyebben járt az eszem. Kiránduláson, nőkön, hát ebből én azt hiszem, ez érthető.
Kedves hallgatóink, a Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú második részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Diósi Sarolta, Jósvai Lídia, Simonyi János és Varga Károly készítette.
Az iménti életút interjú 1997-ben készült, és 2011 első hó 8-án hallhatták itt utoljára a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. 4. rész. Koka Mavrodin neve.
Borcsán ezredes temetésére készülöttünk. Erdőbiztos volt. Illet, hogy én, mint az erdei gyümölcs betakarító központ egykori diszpécsere, ápolt külsővel jelenjek meg. Kiporoltam a vattakabátomat, gumicsizmám leáztattam a patakban, majd fölkerestem a törpe Gabriel Dunkát, hogy stuccolja meg egy kicsit a hajamat. Hamarosan kiderült, kár volt a sietségért. Az ünnepségből nem lesz semmi. Izolda Mavrodin ezredes minden gyülekezést jó előre eltiltott.
Borcsán ezredes a hegytetőn marad. Ott, ahol a láz leterítette. Hozzá nem merjen nyúlni senki. Ez a parancs.
Még akkor sem, ha netán kezdi körül udvarolni néhány arra téved borz vagy róka?
Ez Koka parancsa. Nem bánja, ha Kokának becézik, állítólag a Mavrodin csak az álneve. Az igazi? Mahmudia.
Akkor a teljes neve Izolda Mavrodin Mahmudia Koka.
És igaz, hogy kitessékeltek az irodából?
Üzenget nekem.
Talán csak próbára akar tenni.
Tévedés mondja. Nem is tudja, ki vagyok.
Bizonyosra vehetett, hogy csak próbálni, bosszantani akar. Egy napon majd az igazi szándékát is elárulja, ha nem is nyíltan. És akkor majd égen földön kerestetni fog a hegyi vadászaival, a kutyáival. Amióta megjött a katonai terepjáróján, a kocsi nyomában Dobrin Citynek kesernyi és orvosság szaga van. Vagy még inkább olyan szerű illat, mint az eltaposott bogaraké. Érezted már?
Bogárszagot éreztem.
Koka Mavrodin Mahmudia még aznap csak úgy pofára kiválogatott maga mellé vagy 15-20 falusit. Merő véletlenségből mind hosszú nyakú, golyófejű, gombszemű, színtelen fiatalembert. Darócaikat eldobatta, valamennyien szürke öltönyt, hegyes orrú fekete félcipőt, ezüstösen csillámló nyakkendőt kaptak. A hasonlatosságra a falubeliek is fölfigyeltek. Az átvedlett szomszédokat mindjárt elnevezték szürke gúnároknak. Bár kiképzésükre idő sem lett volna, maguktól kitalálták, mi lesz a dolguk. Az első pillanattól fogva szigorúan hordozták körös körül tekintetüket mindenfelé.
az eprész és gombászkodás ideje lejárt. A diszpécserség is. Legjobb, ha távozik. Eddig sem volt szükség erre. Itt nem maradhat.
Azért én, ha lehetne, mégis maradnék.
Nem a levegőbe beszélek. Nincsenek meg az iratai. Tessék, itt a dossziéja. Andrej Bodor. Ez az álneve. De nem létezik, teljesen üres. Mintha nem is léteznék. Lehet, hogy valaki eltüzelte az iratokat. Vagy eldobta, vagy talán maguktól megsemmisültek, de nincsenek meg. Maga itt nem maradhat.
Itt van a nyakamban a dögcédulám. Bújjukborcsán ezeledes annak rendje módja szerint törzskönyvezett. Ezzel mégiscsak igazolom magam.
Ha itt marad, na, egyszer, majd az is kellene. De akkor sem addig, amíg életben van.
Alacsony, görbe és fakó nő volt Kokamán Vladim Mahmudia. Köpenye szárnyai közé süppedve gubbasztott, mint egy matt éjjeli lepke. Szeme is, mintha bőrből lett volna. Nem pislogott, csak ült előre szegezett orjukakkal. Fénytelen nemezes hajából és a fülében hordott sárga vattákból bogárszak párállott.
Ha lehetne, én mégis maradnék itt. Bármit vállalok. Pályaőrnek is ezért jelentkeztem a kis vasúthoz.
Ezekről értesültem. De ősz végén, ha lehull a hó, a kis vasút leáll. És nem is biztos, hogy tavasszal újraindítom. Maga itt előbb-utóbb bajba keverednék, hiszen még neve sincsen. Menjen el innét idejében. Távozzék, amíg elengedem.
Értem. Ez világos beszéd. Hát akkor ennyi.
Na, álljon csak meg! Erről nem köphet. De én úriembernek hittem.
Nem jól látta. Nem is köptem.
Az más. Akkor mégiscsak úriember. És mindjárt meg is kérhetem egy szívességre. Van itt egy hágó, Baba Rotunda a neve. Szeretném, ha oda kísérne. Nincs sok kedvem ezekhez a bölcs hegyi vadászokhoz. Hegyi terepen idáig nem igen mozogtam. Délvidéki vagyok. Örülnék, ha egy ilyen civil forma igazítana el, akit aztán úgy se látok többet.
Nem utasítom vissza.
A bejárat előtt egy padon egymás mellett ültek a szürke gúnárok. Gombszemük csillogott az őszi verőfényben. Pihéjük fölött olcsó illatszer szaga lebegett.
Ő az illető jó madár. Holnap reggel majd a körzet határáig kísérik, és megvárják, amíg felröppen is elszáll.
Baba Rotunda hágóra 8-9 szerpentinnel vezetett föl a kátyútól csillogó, vízmosta árkoktól szabdalt régi földút. A tetőn Zoltán Marmorstein útkaparó háza állt. A környező tisztásokon néhány tanya, szürkére fakult boronaház.
Az ott szemben a Dobrin. Kelet felé az az erdő a Kolinda. Azok a mennyétvörös égő sziklák északon, a Pop Iván sziklái.
Mit csinál?
A madaraknak tapsolok, hogy felröppenjenek. Mint látja, megérkezett a berkenye evő csontolló madár.
Hiába tudós ember maga, akkor sincs mit kezdenem magával. Egy férfi ne adja gyümölcsre madárra a fejét. Mi a fene teremít egyáltalán?
áfonya, szeder, berkenye. A medve imádja a szedret. Ezért hajtottam áfonyára, szederre. Tudja, a rezervátumnak szállítottam.
A gyalogszeder nálunk Dobrudzsában is megterem. Mifelénk ritká havazik. És a havazik is, a dombok, halmok, télen, nyáron fehérek, vasótól.
Érdekes lehet.
Most, hogy ez a nő elbocsájtott, nem sok kedvem volt az ilyen udvariassági beszélgetésekhez. Igen, igen, bosszantott, hogy el kell költöznem a területről. Pár évem csak úgy a semmibe röppen. Azt terveztem volt, ha rátalálok fogadott fiamra, megszöktet a minden. Vagy, ha neki nem volna kedve, hát megszöktetem Aranka Vesztint. És most jött ez a nő, Izolda Mahmudia, és eltanácsol a körzetből.
És mondja, Andrej, fogalma sincs, hova lettek a papírjai?
De. Igen. Azt hiszem, ő urasága zsebében maradtak.
Miféle ő uraságében?
Pulyú Borcsán ezredesében.
Ez pech. Eszébe ne jusson a zsebében kotorászni. És ne is nevezze már őt ezredesnek. Azt mondják, ragályos beteg volt. Majd tüzet gyújtatok alatta. Azok ott mik a réten?
Dolmányos varjak.
És a kutya?
A kutya Severin Spiridon kutyája.
És az kicsoda?
Severin Spiridon a neve. Majd Kegyed is megismeri. Úgy tudom, a hegyi vadászok régi embere.
Megsúgom, nem kedvelem a hegyi vadászokat. Egytől egyik hiú szarvasok. És most mit csinálott az az ember?
A hegyi vadász távcsövével kémlel körbe-körbe.
Na, jöjjön, fiú, kerüljünk egyet. Beszélni szeretnék a távcsöves emberrel.
Mire odaérkeztünk, a tanya környékén már nem látszott sehol Severin Spiridon. Mondom, odaérkezve csak a levetett csizmáját találtuk meg, szépen egymás mellé helyezve a kapuban. A sárban mezítlábas nyomok a pajta felé vezettek. A kutya szűkölése a csukott konyhaajtó mögül hallatszott.
Elbújt. Akkor most megkeressük. Itt várjon. Én megyek be a pajtába. Van egy kése?
Van. Itt a gombavizsgáló bicsakom. Tessék.
Én nem érem fel. Menjen csak maga. Vágja le szépen. Imbolyog. Még a távcsövet is a nyakán felejtette. Siesse, még azt hiszi valaki, én tettem.
A pajta homályában valóban Severin Spiridon kötélen függő árnya imbolygott. Nyakán a távcsövével. Mezítláb volt. Ernyett lábak körül érződött a gumicsizma szaga. Fölkapaszkodtam a jászol peremére, és nyisz, levágtam. A szénával borított padlóra puffant. Úgy tűnt, szája még kissé gőzölög.
Arra kértem, vágja le! Nem pedig arra, hogy csókolózzék vele. Hogy jut ilyesmi az eszébe?
Csak megpróbáltam.
De hát föltámasztotta.
Fújtam, szívtam, fújtam, szívtam. Beleadtam a lelkemet. Addig folytattam, amíg éreztem, Severin Spiridon is belém köhög. Amikor szeme héja is rebdesni kezdett, hoztam egy vödör vizet. arcát, nyakát megöntöztem, és ott hagytam, hogy majd találja maga mellett.
Bármi is történjék, most rágyújtok. Ha a kegyet siet, ne várjon meg. Majd elboldogulok magam a hazatéréssel.
Gyakran tesznek itt ilyesmit az emberek.
Még nem kaptak rá nagyon.
Annyit mondok, nehogy nekem még egyszer halotthoz nyúljon.
Ha maradhatok, megígérem. Ha nem, nem állok jót magamért.
Vésse az agyába. A halottnak az a dolga, hogy többet ne mozduljon. Azért fura, hogy pont most tette. Éppen most, hogy erre felé jártunk. Kissé fura.
Valamikor meg kellett, hogy tegye.
A motorházon könyökölve pöfékeltem. Onnan láttam, Severin Spiridon már hasonfekve könyökölget pajtája küszöbén. A nyála még az arcomon feszült.
Ha fölépül, kihallgatom, hogy mégis mi a fenét bámult olyan nagyon a távcsövével.
Azt fogja mondani, semmit. Vagy azt, hogy minket. Ismerem én ezeket.
Én is ismerem ezeket. Az egészet csak azért tette, hogy bosszancson. Na, indulás. Gurulunk le a hágóról.
Gurult a kocsi a sok kátyú között lefele a Baba Rotunda hágóról. Koka Mavrodin félkézzel tekergette a kormányt, másik kezével a fülében turkált. Biztos javában pukkant, pattogott neki a dobhártyája. Ezek szerint nem hazudott, először járt magaslati utakon. Az ajban átnyúlt előttem. Saját kezűleg nyitotta ki az ajtót.
A szürke gunárok, ahogy maga nevezi őket, reggele a körzet határáig kísérik. Menjen, felejts el az egészet.
Kár. Reméltem, változtatni fog az elhatározásán. Csak átkozni tudom magam, amiatt a bizonyos halügy miatt.
Miféle halügy?
Minden bajom abból származott. Borcsán ezredes egy halat keresett rajtam. Azt itt rejtegetem előle.
A halott ezredes nem ezredes.
Legutolsó estémet Dobrin Cityben, Sinistra körzetben, Aranka Westinnél töltöttem. Volt neki egy fából faragott régi kádja, amiben még akár fürödni is lehetett. Megtöltöttem langyos vízzel. Egy-egy adag itókát is kevertem, denaturált szeszt, gyantát és vizet. Iszogattunk. Fölkészültem. Megmondom az igazat, órákon belül örökre eltávozom. Addig is iszogattunk. Egymás vállán pihentetve a lábunkat, ketten is elfértünk a kádban. Az éjszaka kellős közepén találtak rám a szürke gunárok. Kissé szeszesen, pecsétektől jeges alsóban támolyogtam ki a terepjáróhoz. A szeder színű sötétségben Koka Mavrodin Mahmudia arca világított. Kiabálnia kellett, mivel a közelben harsogott a Sinistra vize.
Hát meggoldoltam magamat! Maradhat itt egy darabig! Amíg én jónak látom, maradhat! Majd kitalálunk magának valami szép új nevet! Egye fene, maradhat a régi is. Az sem az igazi.
Köszönöm.
Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A negyedik részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kismari, Horváth Sándor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Bodor Ádám regényének rádióváltozata 1992-ben készült, és 2021. február 11-én hallhatták utoljára itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. Ötödik rész. Mustafa Muckermann kamionja.
Abban az időben, amikor fogadott fiam Béla Bundázia nyomait keresve Dublinban éltem, az egész erdőkerületben egyetlen fényképész működött. Valentin Tomoyoaga, maga is ezredes. 7 számra az erdőt járta, és a terület burkus medvéit fényképezte. Tartottak belőlük vagy 130-140-et a kormányzati nyilvántartás számára. Valentin Tomoyoaga ezredes protekciósan kapott is különféle védőoltásokat, mégis a Tunguznátha végül őt is leterítette.
Hamarosan elérkezett a nap, amikor a fényképész ezredest helyettesíteni kellett. De nem valamilyen rejtett objektum körül a rezervátumban, hanem az ukrán határon, ahová egy külföldi kamionost vártak. Az illetőnek nem állhatott valami jól a szénája, ha fényképésszel készültek elébe. A húsfuvarozó Mustafa Muckermann lett volna az, aki ezüstfényű színes alakokkal telepingált kamionjával gyakran elrobogott a Dobrint elkerülő észak-déli országúton.
Kedvelem, Andrej, hogy maga olyan pontosan olvassa és követi a névre szóló idézőket. Most egy kis munkáról volna szó. Ismeri a fényképezőgépeket?
Nem nagyon.
Nem baj. Ez itt egy Konica. Ez meg itten egy Mordai Canon. Nem kell érteni hozzájuk különösebben. Ezek szinte maguktól mindent elvégeznek. csak kell egy megbízható, érzékeny ember, aki kézben tartja őket, nyomogatja a gombokat, és időnként kicseréli a filmet. Magának ez menni fog, Andrej.
Koka Mavrodin ezredes már a húzatos hágóra öltözötten, csukjás hegyi vadász köpenyben gunnyasztott a parancsnoki székben. Fülét a légvonat ellen sárga vattával tömte tele. Körülötte savanykás kesernyés bogárszak terjengett. Úgy hírlett a mi az más delta vidékről, az óriás harcsák, gödények vészterhes világából került ide, a rideg éjszakra.
A fényképezőgépeket nyakba kell akasztani, Andrej. Két éltűvel megyünk. Két fiatal emberrel és két dobbermannal. Maga mellém ül. És majd én jelt adok, mikor mit kell fényképeznie.
Azt is, hogy melyik géppel?
Az majd a keresőből amúgy is kiderül. A Beszkidek felől érkezik. Mindig csütörtöki napon. Déli órákban lép be az országba. A rakomány fagyasztott birka. Úti célja a Balkán legdélibb csücske.
Az illető nemzetközi fuvarozó?
Állítólag. De a legkevésbé sem hétköznapi lény. Szabályos óriás.
Úgy hírlik, a súlya meghaladja 600 kilót.
Igen. Mustafa Muckermann félig török. De úgy hírlik, apai, azaz Muckermann ágon, félig meddig német. Szabályos óriás.
A rakományt is átkutatjuk?
Az az időtől függ. Testi motozással kezdjük.
600 kilós. Akkor valahogyan meg kell osztoznunk az oldalain, a hatalmas végtagjain.
Majd a Dobermann kutyák is besegítenek.
És tudjuk, mit kell keresnünk?
Azért keltünk útra, hogy találjunk nála valamit.
A határállomás komisz húzatos hely volt. Fuvolázó szirtekkel, vén szakázuzmótól lobogó szürke fenyőkkel. Túl a völgyvágásán, a távoli áttetsző égbolton már éjszak nyugtalanító színei villóztak. Mire elérték a tetőt, elromlott az idő. Előbb tüskés eső kopogott a kétéltű bádogján a plexi üvegen, aztán hirtelen minden elcsendesült. Tollú nagy pelyhekben hullani kezdett a hó. A tél homálya mélyén, a határőrök sapkáin vörös csillagok izzadtak. Koka Mavrodin lassan előre sétált a sorompóig. A dobermanok a kétéltű alá heveredtek. Az ezredes kisasszony egész hóesés alatt a kék-sárga vasrúdra könyökölve várakozott. Nehogy elmulassza azt a pillanatot, amikor a túloldali szerpentineken átderengenek Mustafa Muckermann fényszórói a havazás kárpitján. Csak az arca elől időnként ellobbanó pára jelezte. Posztóba csavarodva egy lény gubbaszt, szemben a tüskés, ellenséges széllel. Szép lassan hó rakódott rá, mint a homokos ládára, mint a sorompó bakjára. Prémsapkája fölött kicsi örvény kavargott. A végén szinte észrevétlenül a vállára szállt egy madár. A dobermanok ásítozni kezdtek. Mindenki tudja, ez náluk a figyelem jele. A kamion, tele fagyasztott birkával, már a közeli kaptatón járt. A két kutya füle kihegyesedett, farkuk csonkja megrebbent. Előbújtak a fáradt, olajtól csöpögő kétéltű jármű alól. Koka Mavrodin ismerte kutyáit, olvasott a nyakukon végig hullámzó szőrből, és nyomban kiegyenesedett. Vállán megrepedezett a rárakódott hó. Puha tömbökben hullott le róla. Megbillent, felborult a vállán nyugvó madár is. Mereven, jeges szárnyakkal hullott a hóba. Úgy látszik, már csak meghalni szállt oda. Azt mondják, a Tunguz náthába maga a madár is belehal. Mustafa Muckermann érkezésekor csend lett. A szél elült, a hópelyhek megálltak a levegőben.
Ő lesz az, rajta munkára. Exponáljon, Andrej, nyomogassa a gombokat.
Letekeri az ablakot. Az a hatalmas zsákszerű, kerek, csupasz valami a karja. Nem jó előjel.
Az az üdvözlés jele. Na munkára.
Kiszállítsuk.
Fölösleges. Kiemelkedik ő magától is onnan. Andrej, jól lát kicsiben a keresőmat üvegen.
Telepingált kamion, a sofőr, a kisasszony két embere, két Doberman kutyával.
Az ezüstösre festett kocsi falat tele volt pingálva mindenféle badarsággal. Bíbor ég alatt kék pálmák, zöld majmok égtelenkedtek rajta. Egyik falát egyetlen, mélyen lecsüngő magányos női mell díszítette.
Vörös overall, hatalmas gömbölyű húsok, remegő hájas bőrlebernyegek.
Ha villocik a lámpa az ujja alatt, filmet kell cserélni.
Ez az első ilyenszerű fogásom. Eddig a langyos délen állomásoztam, Pelikán farmon dolgoztam.
A jó Isten meg fogja segíteni.
Leszedjük a záról a plombákat.
Felesleges! Ne töltsük az időt.
Mustafa Muckermann közelében a levegő is remegett. A hó szemlátomást olvadásnak indult körülötte. A szürke gúnárok és a Doberman kutyák közrefogták.
Testi motozás. Kérjük itt a helyen, ahol áll, vetkőzzék le. Ez a parancsnoknő kérése. Ne értse félre, a parancsnokunk hölgy. Hölgy létére vonakodik kimondani.
Ez csak természetes. Nem lenne jobb bent az őrházban?
Az őrházban sincs melegebb. Maga úgysem férne oda be. Rajta, vetkőzzön.
Természetesen. A legnagyobb örömmel.
Hol tanulta meg ilyen jól a nyelvünket?
Hogy hol? Ó, hát csak úgy átutazóban. Bejön az a levegővel az ablakon.
Sajnálom, hogy ilyesmire került sor. És pont magával szemben Mustafa, akit annyira tisztelünk.
Engem kellemesen érint a dolog. Amúgy is megszerettem volna mutatni maguknak a pucámat.
Andrej, mi nem hallottunk semmit.
Mustafa Muckermann, mintha csak erre várt volna, hasa fölött végighúzta a vörös overall cipzárját. Különleges, az ő testére szabott kezes lábast viselt. Alig, hogy megnyitotta, s megrázta magát, az nyomban lehullott róla. Amint kívánták tőle, már is ott állt teljesen csupaszon, remegő hájakkal az ezüstös hópelyhekben.
Exponál, Andrej.
Igen, kisasszony.
Ne higgye, hogy szívvel, lélekkel teszem. A mesterségem nem ez. A mesztelen embert pedig különösen utálom. De kaptam a lengyel eltársaktól egy fülest, hogy ez a személy a hája közé dugva készül átcsempészni valamit. Hogy mit, azt sajnos nem mondták meg.
Mint valami lankat szárnyak, Mustafa Muckermann válláról, lapockájáról, derekáról, remegő húsok, lebernyegek csüngtek. Márha azokat bárki még válnak, deréknak merné nevezni. A két Dobbermant noszogatni kellett, hogy a sofőrt végig szaglásszák. Hiába. A két Dobbermant Mustafa Muckermann nem érdekelte.
Legjobb lesz, ha önként előadja. Azzal mondhatni, már is túlestünk a dolog nehezén.
Én nem sietek.
Pedig nem hinném, hogy arra vágyik, hogy az embereim matassanak magán.
Miért ne? Amikor a tökömet vakargatják nekem, én azt nagyon élvezem.
A A két szürke Gunnar nekilátott a testi motozásnak. Csak úgy kutakodtak a hús fodra éredői között. Mustafa Muckermann feneke két pofáját is félrelebben tették, nagy komoran beletekintettek. Megringatták a herezacskóját, benne az álmos galuskákat. Dolguk végeztével alig mertek egymásra pillantani. Nem találtak semmit. Az meg csak állt, szétvetett lábbal terpezben, mint aki sajnálja, hogy az egész ilyen hamar véget ért.
Maga is úgy találja, hogy vigyorog. Andrej, de hát mi az ördögöt vigyorog?
Egyrészt, mert szeretek jól kinézni fényképeken. Azon kívül én ezt az egészet megálmodtam. Azért most sajnos nincs is nálam az, amit maguk keresnek.
Na elég! Magam részéről a kiküldetés befejezetnek tekintem.
Mustafa Muckermann tekintete jósággal, szeretettel, bársony emberi meleggel volt tele. Karját nyújtotta, hatalmas mutató ujját hivogatóan begörbítette. A kesztyűtartóból egy csomag kentet, egy kicsit celofánzacskó Haribo gyümölcszelét vett elő, végül valahonnan még egy kinder tojást is előhalászott. Ezen az imankós délelőttön, a hegyszorosban, a tél érkezése ünnepén egy anyaszült mesztelen török megajándékozott.
Psst! Figyelj! Egyszer bizonyára ezt az egészet megunod. Csak szólj! Szívesen magammal viszlek a Balkánra, Szalonikibe, a Dardanellákra, vagy éppen Rodostóba. Bedúlok hátul a húsok közé, nem lesz meleged. De te majd jól felöltözöl, hogy senki sem talál meg.
Kérlek, hallgass.
Szerez magadnak idejében egy jó vastag és meleg subát.
Nem hallottam semmit.
Minden csütörtökön erre haladok el. Olajat veszek a kútnál lent, az észak-déli országúton. De leinthetsz menet közben is. Csak ne essen az eső azon a csütörtöki napon. Ázottan, vizes ruhában nem ülhetsz be a jeges húsok közé a fagyba.
Fogalmam sincs, miről beszélsz.
Na jó. Most menj. Allah veled.
Abszolút, nem hallottam semmit. De azt meg kell adni. Tényleg ismered a nyelvet.
Ugyan. Csak betanult szöveget mondok.
Még mindig ott áll a hóban, mesztelenül. Utánunk bámul.
Legközelebb majd meglepem, de nagyon. Kiereztem a kerekeiből a levegőt például, vagy valami ilyesmit. Kifordítom neki a gumibelsőket. Menjen el tőlünk örökre a kedve.
Még hogy megálmodta a behemót, szerintem a lengyel elvtársak minket szánt szándékkal átvertek.
Azt ajánlom, hallgasson. Gondolom magát meghívta a Balkánra, a görög tengerpartra, az olimpiára.
Megpendítette.
Azért ilyen tervekkel mostanság ne izgassa magát.
Nem. Nem.
Megizzadt a homlokom. Andrej, igazítsa meg a sapkámat.
Parancsoljon.
No, már ott viharzik a pálmafákkal, majmokkal.
Elég.
A tél azokban az órákban ereszkedett lefelé a Pop Iván lejtőin a Sinistra völgyébe. Szerettem volna fölbontani az ajándékba kapott kinder tojást, hogy ugyan bizony milyen elmés kis apróság rejtőzik benne. De korán sötétedett. Ezeket a kellemes perceket másnapra halasztottam. A folyosó homályában már csak találomra merítettem csuprommal az erjedt gyümölcslevekből, amellyel italomat a vízzel kevert denaturált szeszt megézesítettem. Kuckomban, egy kamra sarkában kuksoltam vackomon a sötétben. Nálam esténként a szesz belülről, az ereimben világított. Elalvás előtt még szokásom szerint az ablakba térdeltem és kivizeltem az udvarra. Ha esett, ha nem, mindig ezt tettem. De most nem a legjobb kor.
Ilyet máskor ne tegyen. Ha pisilnie kell, bármikor szívesen átkísérjük az udvaron.
Átkísérjük?
Mostantól valamelyikünket mindig a közelben találja.
Gondolhattam volna.
Igen, gondolhattam volna. Ettől a naptól kezdve Kuka Mavrudin bizalmasának számítok. Beleláttam egyik titkába. Ezen túl rám is vigyáznak majd a szürke gúnárok. Egyikük ott állt előttem, húgytól csatakosan.
Álmos lehetsz, ha feljössz, kerítek egy papírzsákot, amin elheverhetsz. Új nap kezdődik. Pihent ki magad.
Nem, nem. Maga idegen. Nem tudhatom, miféle fekhelyjel akar megkínálni.
Akkor tárgytalan a dolog.
Közeledett a reggel. A hegyoldalakon egyszer csak, mint ahogy a fény elönti a lejtőket, végig hullámzott a kutyaugatás. Aztán túl a patakon, az út mentén Géza kökémmel szobra körül sárgásan iszani kezdett a köd. Aztán megint csak a kutyák. A húgatásuk rövid időre kimaradt, a dermedt csöndben hallgattuk az erdő széléről Valentin Tomoyoaga fényképész vonítását. A fényképész ezredesét, akit egy napig én helyettesítettem, s akinek Mustafa Muckerman barátságát köszönhetem.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. Az ötödik részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kismari, Újlaki Dénes, Kisjenő. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. Hatodik rész. Elvira Spiridon férje.
Pippével találkozni reggel, azt tartják jó jel. Életem egyik szerencsés napján, amikor végül hozzám költözött a bársonyfenekű Elvira Spiridon, kora reggel Gabriel Dunkával találkoztam, a törpével. Dublin Cityben, ahol akkoriban mindketten életünket tengettük, ő a kevesek közé tartozott, akik házukban ollót tarthattak. Ha tehettem, eljártam hozzá a nyesegetni valóimmal.
Homokkal dolgozott. Műhelyében naphosszat egy nedves homokkal teli ládában taposott mezítláb. Kikezdte bokáját az egyhangú munka. Az épülő szinisztrai börtön szerződtette, a homok alatt üveglapokat homályosított az ablakokra. Lévén a körzet egyetlen törpéje, egyedül ő volt alkalmas a kényes feladatra. Könnyű teste alatt nem törött el egyre másra az üveg. Sebes, szederjes dagadt bokáját áztatta a patak jeges vizében. Nem állt szándékomban hosszasan eldiskurálni vele, egy darabig mégis nála ragadtam.
Láttál-e a töltőállomáson várakozni egy kamiont?
A húsos kamionra gondolsz? Hát nem is tudom. Talán már el is haladt. A bokámat lovasztó éppen. Valójában milyen nap van ma?
Csütörtök. Mustafa Mukker ma mindig csütörtöki napon halad át az észak-déli országúton.
Akkor csütörtök van. Már az igazat megvallva nekem inkább úgy tűnik, inkább a hétvége közeledik. A bokámról gondolom ezt, mert igencsak szederjes.
Igaz, igaz. Mégis valami azt súgja nekem, hogy ma csütörtök van. Nem stuccolnád meg egy kicsit a hajam?
Megstuccolhatom. Elegész rendesen meg vagy nyilatkozva.
Csak hogy frissebbnek tűnjön a frizura. Van ollód, nem?
Persze, hogy van.
Akkor csattogj vele egy kicsit. A fülem mögött. A nyakam körül.
Képzeld, megtörténhet, hogy kiléphetek a homokos ládából. Meggazdagszom. Nem sokára gazdag ember leszek, és könnyedén. Jártak nálam a körzeti természetrajzi gyűjteménytől. A csontvázam felől érdeklődtek. Megvásárolnák jó pénzért egy majdani kiállítás számára. Ki akarnák állítani? Elküldtem őket a jó fenébe. De hát, ezek újra megkeresnek. Az ilyen vigécek alig hagyják fel a dolgot. És ha megint megjelennek, hát nem fogok nemet mondani. A pénz az pénz, akárhogy vesszük is.
Jó, jó.
Maga volt a diszpécser?
Én.
Ha, akkor szedelőzködjön. Kuka Mavrodin ezredes hivatja a laktanyába, de tüstént.
Kuka Mavrodin az irodában várt. Most is köpenyébe burkolózva gunnyasztott a természetvédelmi terület domborított térképe alatt. Mint mindig, most sem pislogott. Szeme, mintha bőrből lett volna. Fénytelen fakó volt a haja is, az ajka, a nyelve. Teljesen matt volt, mint egy éjjeli lepke.
Lakott a hágón egy útkaparó, valami Zoltán Marmostej nevű. Fene tudja, mi ütött belé. Elment, itt hagyott csapott papot. Üresen áll a háza. Azt szeretném, ha maga költözne belé.
Nem szívesen turnám ki a helyéből.
Nos, úgy néz ki, az illető egyén nem tér vissza. Ha hinni lehet az embereknek, nagy jelenetet rendezett az este. Kiméltóztatott ontani a belét. Nos?
Így már alig, ha mondhatok nemet.
Az utászház szolgálati lakás. A maga ott léte majd bizonyos teendőkkel jár.
Zoltán Marmonstein mi nálunk úgy mellékesen. A halott kém egyik helyettese volt.
Jól esik, hogy rám gondolt.
Nos?
Azt hiszem, etéren még vár rám ecsmás tanulnivaló.
Hát iparkodjék. A terepet ismeri.
És mi lesz a teendő odafönn?
Semmi. Csak ott fog lakni. Mikozá nem is egyedül. Tessék. Itt vannak a fényképek. Válasszon. Természetesen egyelőre csak egyet.
Egy köteg fényképet vett elő, szétteregette őket az íróasztalon. A képek környékbeli asszonyokat ábrázoltak. Legtöbbük ismerős volt a gyümölcsbegyűjtőből. Áfonyával, szederrel, vargányával teli puttonyokkal a hátukon rendre megfordultak ott. Koka Mavrodin hol egyiket, hol a másikát tologatta a tekintetem előtt. Közöttük volt a szépséges berkenye madár, Elvira Spiridon. A képen még csillogott az orra hegye, domború homloka, két nagy részkarika fülbevalója. Ő volt az. Elvira Spiridon, akinek a talpából egyszer fogammal szedtem ki egy tövist.
Válasszon nyugodtan. Szívesen magához költözik bármelyik. Akár még ez is.
A Koka kisasszony túl jó hozzám.
Ne túlozzon.
Meg aztán ugye egyebek is.
Nyugodjon meg. Mert beszéltem a férjével, Severin Spiridonnal, elengedi. Szedje össze a holmiát. Terepjáróval fölviszik rövid szemrevételezésre.
A régi földutat, amelyen naponta egyszer a szinisztrai buszjárat is átdöcögött, inkább csak medvészek és a dobrini hegyi vadászok használták. A csendes őszi napok után most fölkerekedett a szél, felhőket görgetett át a tisztásokon. A tetőn vízcseppektől elborítva állt az útkaparó háza kiugró üvegezett tornáccal. A hasadékokkal teli falak között ruhaszárító dróton Zoltán Marmorstein ott felejtett kapcái lebegtek. Elindultam új munkahelyemre. A halottas kamra a laktanya udvar egyik nyírkos szögletében állt. A helyettes halottkém teendője annyi, hogy ül egy kamrában a halottal, lesi, kémleli, megmoccane a műszak alatt. A nyírkos szürke kőasztalon a volt útkaparó, Zoltán Marmorstein feküdt, nadrágja telistele a belével. Nem moccant. Szikkadó kapcáit már is a magaménak éreztem.
Pillanatra még betérek hozzád, Gabriel Dunka. Látta valaki a töltőállomás körül várakozni a török kamionját?
Nem is láthatta. Ma hiába is várnád Mustafa Muckermant. Ma nem jöhetett a török.
Miből gondolod?
Amióta megstuccoltalak, közben kiderült, ma nem csütörtök van.
Ha nem?
Szerda. Legfönnebb szerda.
Házban a kályha ajtó három piros szeme világított. Az imbolygó rebdeső fények között fülbevaló részkarikák csillogtak. Koka Mavrodin tehát nem áltatott. Már nem voltam egyedül.
Mostantól az úrnál lakom.
Isten hozta.
Megmondták, az úr keveset beszél. Akkor majd én is inkább hallgatok.
Remélem, magának sem lesz ok a panaszra.
Zoltán Marmorstein elhagyott Pritchén, most kerekre tömött párna hevert. Két frissen mosott rongyszőnyeg, melyekből még áradt az északi szél illata. Az asztalon régi fekete érclábasban egérszagú krumpli leves. Felét még egy másik ember ehette meg. És a hegyi vadász ezredesek kedvenc itala egy tele üveg szeder pálinka. Dugójába tűzve tündöklő csillag. Egy aranyos ezüstös bábakalács.
Az uram küldi.
Az ura kedves. Biztos majd őt is megismerem. És most arra kérném, ne bőgjön.
Az uram, Severin Spiridon, hiszen már ismeri félig meddig.
Hát így névről nem is tudom.
Volt egy buta kis esete. Akkor maga segítette ki a bajból. Nem akart élni, mire maga lelket lehelt belé.
Nem tagadom, rémlik valami. Akkor, ha jól emlékszem, van egy szép tarka kutyájuk is.
Igen, igen. És a kutyánk se felejtette el az urat.
Akkor most ezt a kapcát ledekerjük. Ezt az erekkel hálózott, szénaillatú, langyos lábat. Már volt szerencsém ismerni. A ma bizonyos tövis ügy óta. Hát így. Egy ezredes akárhogyan is, de betartja szavát. És én még azt hittem, csak ugrat Koka Mavrodin Mahmudia, hogy a fennvaló ezerszer áldja meg.
Igen. Az ezredes nagyságos asszony kívánsága úgy szól, hogy mostantól az úrnál lakom. De ha elenged, néha hazamegyek.
Menjen, amikor csak kedve tartja. De végre van kihez. És most megint arra kérem, ne bőgjön.
Kidugaszoltam az üveget, töltöttem Severin Spiridon ajándékából a két csuporba. A pritcs alatt egy lavort találtam, vízzel tele a kályhára készítettem, majd belekortyoltam a levesbe. A lavór eresztett. A forró kályhalapon szertefutó golyóbisokat figyeltem, közben az italt is megkóstoltam, és félkézzel integettem Elvira Spiridonnak. Rajta tessék, vetkőzzék. Elég rég nem hallottam ezt a fajta ruhasuhogást, amint az egymáshoz simuló csupasz karok, és főként a bársonyos combok neszelnek, amint a víz végig pereg a bordákon, ahogy a bőr szikkad. Tudja meg, én voltam az, aki egyszer megtalálta a tüskét a talpában.
Emlékszem.
Most megtaláltam a combján ezt az eret. A szerteágazásnál elindulok rajta a mutató ujjammal. Fölfelé.
Nem felejtettem el az urat.
Elmondhatom. Magamban azóta is berkenyének, madárnak, berkenye madárnak hívom. Ahányszor eszembe jut, annyiféleképpen.
Nem értem pontosan, de azt hiszem, az úr most szépeket mond nekem.
És hogy folytassam, hamarosan minden egyes porcikáját végig puszikálom, hogy aztán ne érjék meglepetések.
Ott puszikál végig az úr, ahol akar.
Jóval később, már túl az éjszaka derekán, amikor a tüzet élezgetve mesztelenül guggoltam a kályha előtt, megint a magam dolgain gondolkodtam. Eszembe jutott Mustafa Muckerman, és persze Béla Bundázián, a fogadott fiam, akit már 4 vagy 5 éve nem láttam, pedig itt élt a közelemben, a rezervátumban. Talán egyszer együtt távozunk a Balkánra. Bizony nem a legjobbkor költözött hozzám ez az asszony. De most ott pihegett a közelemben. Térden állva a prics felé fordultam, és a takaró alá nyúltam.
Remélem, jó volt.
Nem volt rossz, uram.
Talán a jó Isten keze lesz a dologban. Ha mégsem, egy szép napon elmegyek innen. Van nekem egy másik életem.
Gondoltam. Ismerte az úr Zoltán Marmorstein urat? Ő is elment.
Nem. Nem volt szerencsém hozzá.
Lehet, hogy visszatér. Mert az ő kapcái itt ezek.
Ha jön, itt lesz. Várjuk szeretettel. A szagáról még nem is beszéltem. Ezt például itt a kis nyakán nagyon kedvelem. Nem akárkire vall.
Mielőtt elindultam, az uram megmosdatott, bekent itt-ott mogyoróolajjal.
Szóval mogyoró. Ilyesmiről most hallok először. Mindenképpen szeretném megismerni a férjét.
De hiszen ismeri. Egyszer megmentette az életét.
Évek óta nem pihentem mesztelenül ronyszőnyegen, meleget árasztó kályha közelében. És úgy még soha, hogy közben könnyű mogyoró illat csiklandozzon. Mit akarsz még? Hiszen mindent elértél. Heversz elnyúlva Elvira Spiridon bársony fenekével az öletben. A tetőre érkeztél, fiam.
Még nem tudom az úr nevét.
Csak ugyan. Nem sokára, legkésőbb estére megmondom.
Mert ha úgy adódnék, néha-néha én is megszólítanám.
Igaza van, és kérem, legyen egy kis türelemmel. Nemrég elvesztek az irataim. A nevemet illetően sürgősen beszélnem kell Koka Mavrodin ezredessel. Addig sajnos nem nyilatkozhatom.
Csak úgy gondoltam, ha majd a nevén szólíthatom, könnyebben megszokom az urat.
Amíg a ház szellőzött, egymás mellett álltunk szótlanul a nyitott ablak előtt. Készfejünk egymáséhoz ért, lassan-lassan egymásnak is feszült, végül a két kéz megbékélve összekulcsolódott. Közöttük a titok kagylójában bizonyára ugyanannak az embernek a neve lapult. Azé, akinek a lábnyomai, mint a hűség kötelékei, tekerőztek körkörösen a falak mentén a hóban. A szemközti tisztáson egy tarka kutya sétált. A friss trágyarakások fölött a kavargó gőzben melegedve csonttollú madarak lebegtek. A közeli ház zsindelyfedelén hínáros indákkal lebegett a füst. Éjszakai portyája után Severin Spiridon már otthonában tetvett. Hétágra sütött a nap. Hamarosan indulnom kellett új munkahelyemre. Látszott, asszony van a házban, mert zubbonyomat, amelyet azon nyomban elleveztem a helyettes halottként gúnyhájának, a kapura akasztva találtam. Nincs az a megáthalkodott szag, amit egy ilyen göncből a hágó szele egy éjszaka alatt ki ne fújna.
Szinisztra körzet, Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A hatodik részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Tahi József, Kismari, Győri Franciska, Lukácsi József. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorajánló.
Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Duna World-ön.
Ez az ember tenkes kapitány.
Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
Ne izgalom, tárulcok holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányban.
A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor a Dunán.
A nepáli buddhizmus világa.
Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
Egy európai gyakorló szemével.
A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
A Himalája árnyéka.